Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje. Az utóbbi időben nagyon-nagyon sokat beszéltünk férfi kézilabdáról. A mai műsort szinte teljes egészében a női kézilabdának szenteljük. Elsősorban a nemzetközi porondon szereplő magyar csapatok teljesítményének. Attila, dobom a labdát, mivel kezdjük, a jóval vagy a rosszal?
Hát kezdjük azért inkább a jóval.
Kezdjük a jóval. Jó, hát nem tudom, egyet értesz-e. Jó, kezdjük a Győrnek a moszkvai vendégszereplésével, mert nem tudom, te hogy vagy vele, nekem ez szinte ilyen katartikus élmény volt látni a Győr játékát, leginkább a védekezését. Ugye annyit hallom tőled, meg tőletek, hogy tényleg most már a modern kézilabda alapja a védekezés, és hogy milyen jó lenne azt, vagy milyen jó az, ha valaki azt tökéletesíti. Hát nem tudom, hogy lehet-e ennél tökéletesebben védekezni, mint ahogy a Győr tette Moszkvában, mert egyszerűen én csak ámultam és bámultam.
Csak egyet tudok érteni, hogy ez a mérkőzés, ez egészen parádés volt. Az én szememben talán az egyik legjobb meccse a Győrnek az utóbbi években. Ahogy ezt az egész találkozót a kezükbe tartották a győri játékosok, illetve az edzőjük, az tényleg példaértékű volt, vagy könyvben lehet tanítani, mert azért egy olyan ellenféllel álltak szembe, amely igencsak motivált volt. Nagyon-nagyon kellett nekik a pont, komplettek voltak, tehát a játékosaik, akiket arra igazoltak ebbe a szezonba, hogy BL-t nyerjenek, azt hiszem, hogy teljes létszámba rendelkezésére álltak Perának, és nem is játszottak rosszul, és próbálkoztak, és nem adták meg magukat, és egyszerűen úgy pattantak le a Győrről, hogy élmény volt nézni. És tényleg ez a mérkőzés megmutatta azt, hogyha egy csapat szervezetten, tudatosan, okosan védekezik, akkor simán elbírja azt is, hogy támadásba adott esetben nem brilliáns a teljesítménye. Ugye hajlandók vagyunk a Győrnek a játékát általában az alapján megítélni, hogy most lőttek-e 40 gólt, vagy nem, hogy a támadásokban milyen volt a folyékonyság, vagy a
hatékonyság,
lehengerlőség. Ebben azért voltak a mérkőzésen rossz pillanatok, tehát azért voltak láthatóan az ellenfél védelmének is kiváló megmozdulásai, tehát nagyon jól szedték le a bejátszások egy részét, ami ugye a Győrnek egy nagy fegyvere, és láthatóan az oroszok is nagyon felkészültek védekezésben, hogy mit kellene tenni, de ettől függetlenül gyakorlatilag nem volt olyan mérkőzése, vagy milyen periódusa a mérkőzésnek, ahol azt éreztem volna, hogy húha, itt megfordulhat, mert most aztán az oroszok átveszik a vezetést, mert a védekezésben annyira kontrollálták őket, hogy ez tényleg jó volt nézni.
Igen, és ami még a győriek vér profizmusát mutatja, hogy ugye ez magyar szempontból ez egy teljesen tét nélküli mérkőzés volt, már ami ugye a pontokat meg a csoportból való továbbjutás pozícióját illeti, és ebből az ég adta világon semmi nem látszódott, hanem egyszerűen az ellentmondás nem tűrő győzni akarás látszódott a Győrön, hogy nem is kérdés, hogy nem nézzük itt a tabellát, meg számolgatunk, mérlegelünk, hanem mi vagyunk a Győr, és mi egyszer lehengerlően játszunk.
Igen. Igen, ugye volt a Faluvégi Dorottyával egy után a harmadik félidőben, ahol mikor föltette az Andris neki a kérdést, hogy hát hogy hatott rájuk, hogy már tudták, hogy matematikailag is megnyerték a csoportot, és akkor azt mondta, hogy ja, tényleg, ezt nem is gondoltunk erre. És ez azért volt vicces, mert pont a mérkőzés előtt mondtam, hogy hát szerintem 10 győri játékosban 8, azt se tudja, hogy hány pontjuk van, meg milyen hónap van, meg hogy néz ki a táblázat, hanem azért mennek, hogy nyerjenek, és ugye ez az egész győri klubnak nyilvánvalóan a filozófiáját tükrözi. Tehát, illetve nem csak a klubét, hanem a játékosokét, akik oda mennek. Akkor halljuk, hogy kik írnak alá, milyen pozíciókra, hogy mint, akkor néha feltesszük a kérdést, hogy hát például eszembe jutott Sandra Toft esete, hogy vajon minek ír alá a Győrbe harmadik számú kapusnak, vagy nem tudom, hanyadik számúnak, de mondjuk két világklasszis mellé, ahol azért biztos, hogy nem fog annyit játszani, mint korábban. Lehet, hogy nem tud akkora, annyira kiemelkedni, mondjuk, mint a korábbi csapatainál. Viszont egy biztos, hogyha azt mondja, hogy aláírok a Győrbe, akkor BL győzni jön, és minden meccset megnyerni jön. Tehát ezok a játékosok, akik ide érkeznek, azok között szerintem mindegyiknek ez van elsősorban a fejében. Még azt is bevállalják, hogy kevesebbet játszanak, vagy nem lesznek annyira vezérek, mint a korábbi klubjukban. És ugye ez a játékban is megmutatkozik a pályán, hogy a játékosaik nem tórakoznak, mert határozott céllal vannak itt, és ahhoz minden mérkőzést meg akarnak nyerni. Úgyhogy ez szerintem azért megkülönbözteti a Győrt az összes többi csapattól, ahol nyilván jó csapatoknál hasonló győzelmi kényszer van, de azért nincs ennyire az, hogy vereséget eszünkbe se jut. Igen. És ezen a meccsen ez visszatükröződött, és amit még szerintem érdemes elmondani, hogy ugye ez a védekezés hatékonyság, ez most nem arról szólt, hogy hibázunk, és akkor majd a kapus kivédi. Mert ugye sokszor látjuk azt, hogy játszik egy csapat, 20 gólon tartja az ellenfelét, mondjuk, hogy milyen jól védekeztek, de amikor mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy 20 labdát kivédett a kapusuk zicserből.
Na, bocsánat, igen, elnézést, mondd csak fejezve, csak erre rákötnék.
És akkor gyakran abban a csapdában eszünk, hogy hát hű, de jól védekeztünk, egyébként valószínűleg nem védek 20 gólt kapnak, de mondjuk, hogyha a 20 védésből csak 10-et mutat be a kapus bravúrt, akkor már is 30 gól van. Itt nem erről van szó, tehát itt jól védtek a kapusok, de viszonylag kevés olyan akcióra emlékszem, amikor abszolút vert helyzetből vagy a kapus kivétel.
Hát, igen, ezt akartam mondani, hogy nem úgy viszonylag kevés, én őszintén szóval szinte egyre sem emlékszem. Tehát én látom magam előtt az orosz játékosok arcát, azt a tanácstalanságot, hogy a nyavajába kerülünk itt helyzetbe. Tehát, hogy egyszerűen könnyű gól az nem volt. Tehát a mindegyikért nagyon-nagyon-nagyon meg kellett izzadni, ami tényleg rengeteg energiát emésztett fel, és akkor itt kötnék át, hogy na, ahol viszont ilyen érzésünk volt, és amiből ugye most egy picit táplálkoztunk, azt szerintem pont a Rostov Fradi volt, amikor ugye, amire úgy emlékszünk, hogy az egy heroikus küzdelemben elért dicső győzelem volt, és tényleg az volt, de nem a védekezés fantasztikus szintje, hanem Biro Blanka emberfeletti teljesítménye miatt. Most a kinti meccsről beszélek, ugye, amit hozott a Fradi, és ennek a visszavágóját játszották most a hétvégén, és itt is óriási küzdelem volt, itt nem volt ilyen kimagasló teljesítmény, és lett egy döntetlen a vége, ami mit ér? Nem tudjuk ezt most ebben a pillanatban, vagy csak úgy találgathatunk. Hogy...
Hát visszamenve az első mondatodra, valóban az a mérkőzés az Biro Blankáról szólt, de azt nagyon gyorsan azért hozzáteszem, hogy egy eredmény szempontjából teljesen mindegy, hogy, a kapus kivédi az összes labdát, vagy a védekezés állítja meg az ellenfelet. A végén az számít, hogy 20 gólt kaptál, és abban nyertél adott esetben.
Ja persze, csak most itt csak a védekezés hatékonyságáról beszéltünk.
Nyilván csak a mondjuk hosszabb távra vetítve.
Erről van szó.
Azért az biztos, hogy nagyobb nyugalmat ad, hogy a védekezésem nagyon jó, mert ugye abban azért kevesebb a hibapont. Tehát a kapusnak a teljesítménye az egyik meccsről a másikra abszolút megváltozhat. Egy jó védekezés pedig viszonylag ritka, hogy egyik meccsről a másikra teljesen szétesik.
Így van.
Visszatérve a Ferencvárosra, ezzel együtt azt mondom, hogy ez a mérkőzés, amit tegnap vagy a hétvégén játszottak a Rostovval Budapesten, illetve Érden, az szerintem sokkal jobb Fradit mutatott, mint a kinti.
Szerintem.
Annak ellenére, hogy nem
sikerült. Ugyanezt gondolom.
Nyerni, tehát sokkal abszolút jobban játszottak szerintem, mint támadásban, mind védekezésben. Egy kifejezetten élvezetes periódusokat is mutattak, jó támadásokkal, jó védekezési periódusokkal is. Egy olyan orosz csapat ellen, amelyik a szokásos betegségét hordozta. Tehát én nem nagyon értem ezt a csapatot, hogy nem tudják a támadó játékukat kiegyenesíteni. Hol 40 gól dobnak, hol 20-at. Tegyük hozzá, hogy borzasztó nagy hátrány nekik, hogy nincsen beálló játékosuk gyakorlatilag, mert a Beatrice Edvid támadásban azért egy nagyon középszerű játékos. Mondhatnám, hogy gyenge, tehát őt nem nagyon merik megjátszani, nem nagyon fogja meg a labdákat, nem nagyon dobja be, hogyha éppen hozzákerül, és azért az orosz játékot nagyban befolyásolta.
Így van. Na, és akkor a kérdésre a válasz, hogy mit ér ez az egy pont, hogy nyilván ebben a pillanatban nem tudjuk, de hogy érzed?
Én úgy érzem, hogy ez nagyon sokat. Tehát ezzel nem feltétlenül lesz meg a második hely, de a harmadik meg lesz vele. Arra nagyon jók az esélyek. Nyilván van olyan forgatókönyv, hogy kiszámolhatjuk, hogy nem, de ahhoz például az kell, hogy a Brest nyerni tudjon, ami azért nagy bravúr lenne a részükről. Tehát szerintem nagyjából ugyanott vannak ebben az egy ponttal, mint kettővel lettek volna. Meg kell nyerni a további két mérkőzést, amiből azért itt földobom a figyelmeztetőjelet, hogy a Podravkánál nyerni nem lesz könnyű, mert a Podravka otthon elég jól meggyötri az ellenfeleit, tét nélkül játszanak ugye általában, míg a Ferencvárosnak azon a meccsen aztán egy igazi tétje lesz. Tehát, és azért a magyar válogatott, meg a Fradinak a tét alatti játszása az néha problémákat szokott okozni. Már úgy mondom, hogy a magyar válogatottnál tapasztaljuk még ezt, ugye, hogy amikor nagyon-nagyon kell nyerni egy olyan ellen, aki nem erősebb nálunk, sőt gyengébb, akkor azért meggörcsöl néha a csapat.
Igen, ráadásul idegenben ráadásul.
Hát idegen, hát otthon nem, mert otthon
igen.
Nem probléma. Egyébként az első fél idő, azt hiszem, a Podravka ellen itthon is nehéz sikeredett. Úgyhogy én gondolom, hogy nyerni fognak Horvátországba, de az nem lesz annyira könnyű mérkőzés, mint aminek az emberek úgy gondolják, hogy jó, hát a Podravka az utolsó, azt majd jó megverjük, a Dortmundnak meg majd visszavágunk. Tehát ez két csapda meccs, a Dortmund is képes megkeseríteni az ellenfelek sorsát, és arra a horvátországi meccsre meg tényleg úgy kell jól játszani, hogy nem szabad rágörcsölni. És akkor ez a négy pont megvan, akkor szerintem azért meg lesz az a bizonyos harmadik hely, ami ahhoz elég, hogy a nyolcad döntőbe egy jó sorsolás legyen.
Hát ott akkor minden bizonyal a Ljubljana következik, ugye?
Hogy igen, ugye a Ljubljana Sevehof az utolsó mérkőzés a csoportmeccsekben, aki azt nyeri, az a csapat lesz a továbbjutó, és azzal játszik ugye a harmadik.
És hogy van utána pont, egész pontosan, ugye, mert akkor ha most egy kicsit még előbbre nézünk.
Ha jól tudom, akkor a másik csoportnak a második
igen,
a csapat. Tehát
a Metz vagy
a Vipers-et.
Igen.
Sőt,
igen.
Ez most már biztos, mert abban a csoportban Moszkva eldőlt, hogy a Moszkva nem tud odaérni az első két.
Igen, az Odense meg hát aztán matematikailag...
Odense tud már a második odaérni. Tehát ott a Vipers a negyed döntőbe pedig ez a felállás.
Igen. Na jó, hát egyelőre akkor ne nézzünk ennyire előre, legyen meg a kaproncai meccs, és akkor...
Annyit még azért mondjunk el szerintem, hogy a hiányzóknak a pótlását úgy láttam, hogy a kapuba ugye a Janori Kinga abszolút megoldotta az ügyet, több mint jól, teljesen elfeledtette azt, hogy a padon nem ült ott a Bino Branca. Beálló pozícióba is nagyjából szerintem a szokásos láttuk, tehát nem volt az a kiemelkedően jó játék az Anetnak, mint Esbjergben, de azért megcsinálta azt, amit kellett, főleg ugye a zárásokat, azokat a hely előkészítéseket az Ácsik Szaninak, ami az ő feladata, és az Ácsik jó játékához tegyük hozzá, hogy ahhoz mindig azért a beállónak, meg a többi játékosnak nagy szerepe van. Tehát az Ácsik az a típusú lövő, akinek ott ugye azért kell csinálni a helyeket.
Igen.
És aztán bebombázza, és ez most jól ment.
A kapuban teljesen egyetértek veled, ugye, mert szerintem Januri Kinga nagyon jó kapus, tehát ez nem is kérdés. Itt a probléma az, hogy mi van akkor, ha neki nem megy, mi van akkor, ha esetleg ad abszurdum megsérül, tehát ugye itt akkor lehetnek majd problémák, hosszú meg ez a szezon nagyon, hogy legalább ezt a jó átlagot tudja végighozni, mert anélkül viszont akkor gáz lehet elég könnyedén.
Ez így van, de azért, hogyha belegondolsz, hogy a Ferencvárosnak ebben a szezonban hány olyan nehéz meccse van, ahol kell a kapus biztosan, azért nincs már 10-20, tehát a bajnokságban...
Ez igaz, például ma beszélgetünk Ked, holnap mennek Mosó-Magyaróvára, a bajnokság egyik legnehezebb meccse jön például.
Hát szerintem a Ferencvárosnak bajnoki meccsek nem lesznek nehezek, hogy jön kívül.
Tehát igen, a papír...
Különösen elnézve a formáját a
Mosó-Magyaróvár,
hogy a Debrecennek sincs különösebben nagy formában az utóbbi időben, ugye a Magyar Kupában velük játszanak. Szerintem ezeket szokás szerint fogják venni simán ezeket az akadályokat, és akkor nyilván van a Győr elleni bajnoki. Lesz ez a két BL meccs, ami nem annyira tűnik nehéznek azért, és akkor utána lesz az oda-vissza alapon egy nyolcaddöntő, és remélhetőleg egy negyeddöntő, tehát 4-6, mondjuk azt mondom, hogy 10 nehéz meccs van még ebben az évben, azt azért a Januri Kinga simán levédi egyedül.
Na legyen így. Jó, hát akkor jöjjön a keserű pirula. Európa Liga és Vác. Hát, hogy mondjam, csóváljuk, majdnem azt, hogy kapkodjuk a fejünket, de nem kapkodjuk, inkább csóváljuk az elmúlt hetekben látva a Vác teljesítményét, és akkor ez a 42-21 Viborgban, ez, ha nem lenne képzavar, akkor azt mondanám, hogy feltette a koronát az eddigi szereplésre, mert ugye régebben kezdődött, de ugye egy héttel korábban láttuk azt a nagyon sportszerűtlen jelenetet, ami mondjuk nevezhetünk ilyen kicsit ilyen morális csődnek is, hogy egy ellenfél játékosát szándékosan megrúgni. Te ugye azt mondtad, ha jól emlékszem, a meccs után, hogy még soha életedben nem láttál ilyet kézilabda meccsen, azért pedig láttál már egyet-kettőt életedben. Tehát ugye ez nagyon durva volt. Aztán egy héttel később 21 gólos vereséget szenvedni a nemzetközi kupában. Ugye beszélgetünk erről, hogy utána, nagyon nehéz utána nézni, hogy valaha volt-e hasonló. Szerintem nem. Tehát ez a Guinness közeli, maradjunk ennyiben, negatív Guinness közeli, lehet, hogy az is. Egyetlen csapat sem kapott még 136 gólt az Európa Ligában 4 meccs alatt a Vácnak. Ez is sikerült. Szóval valami nagyon-nagyon nincs ott rendben, és rossz az attitűd, és nagyon rossz fényt vett szerintem az egész magyar kézilabdázásra ez.
Igen, ugye a Vácnak az idei szereplése az azért problémás, mert ugye hajlamosak vagyunk, legalábbis én, meg amikor itt beszélgetünk, azokat a problémákat, amik a magyar női kézilabdát egyébként is jellemzik, azokat úgy belelátni a Vácba, és szegényeken elverni mindent, ami nem csak az ő hibájuk, de mondjuk a jellemzően a magyar női kézilabdázásban ott vannak. De való igaz, hogy az volt az érzésünk, hogy na, itt ezen a meccsen mindent megvalósítottak, amit szoktunk problémának látni a magyar játékosoknál, meg a magyar csapatoknál. Tehát onnan elkezdve, hogy az egyéni technikai felkészültsége a játékosoknak, mint támadásban, de különösen védekezésnekben kiugróan alatta volt a dánokénak. Ott folytatva, hogy a taktikai felkészítése a csapatnak, vagy a játékosoknak az egyéni felkészültsége fényévekre volt az ellenfelétől ezen a mérkőzésen láthatóan. Oda megérkezve, ami a legeslegnagyobb probléma, hogy fizikailag, alkatilag nem előre mutató az a játék stílus, illetve az a teljesítmény, amit ez az Európa Kupa meccsen láttunk a Vásztól, és akkor befejezve ott, hogy hozzáállásban igencsak deficites volt ez a történet.
Igen, de annyival szeretnének kiegészíteni, és szerintem azért a történet az így kerek, mert nehogy valaki azt gondolja, és az legyen az attitűdje ennek a beszélgetésnek, hogy most volt egy rossz meccs, és akkor itt elverik szegényeken a port. Tehát szerintem ez egy abszolút tendencia. Romániában ugyanilyen szörnyű meccs volt, csak nem lett ekkora a különbség a végén. Franciaországban az első fél idő ugyanilyen katasztrofális volt, tehát nem arról van szó, hogy egyszer rosszul ment szegényeknek, hanem ez egy folyamat része, azt gondolom már a tavalyi évben is láttuk, és én azért nem nagyon érzem így, hogy szegényeken akar, nem véletlenül érezzük azt szerintem, mert egy kicsit az állatorvosi ló esetét látom a váci csapatban, az egész váci attitűdben, amit kivetítünk a magyar kézilabdára, kezdve azzal, vagy folytatva, hogy egy tehát vannak olyan helyzetek, amikor egy edző egyszerűen nem szíthatja ráadásul országvilág előtt a bírókat, és most nem is szeretném a kifejezést használni, amit Otto Katalin használt, mert azt amúgy sem hiszem, hogy odavaló lenne, de ilyen különbségnél különösen visszatetsző. Mint ahogy számomra az is visszatetsző, hogy egyetlen bocsánatkérés nem hallottam Hámori Consuela rugása után a Váci klub vezetőitől, senkitől. Őszintén szóval se tudom pontosan, hogy mi lett a fegyelmi tárgyalás eredménye, mert erről nagyon nagy hallgatás van, pedig egy bocs, az itt szerintem a dánok felé, meg úgy mindenki, vagy a franciák felé, az úgy illet volna.
Igen, ez is hozzátartozik ehhez a dologhoz, de tovább menve ugye lehet, hogy aztán nem jó helyen olvastam, de ezután a mérkőzés után sem olvastam olyasmit, hogy valamilyen módon próbálták volna ezt megmagyarázni, hogy mi történt. Egy rövid nyilatkozata volt ugye az edzőnek a meccs után, hogy hát ma nem voltunk nagyon jók, de nem akarom bántani a lányokat. Hát igen, tehát hogyha ennyivel ezt így el lehet intézni, akkor ez szerintem elég nagy probléma, mert azért tehát a Vác valamilyen szinten egy emblematikus csapata a magyar kézilabdának. Őket tekintettük hosszú évekig azoknak, akiknek ugyan nincs sok pénzük, de a fiatal játékosokat próbálják felhozni, beépíteni, magasabb szintre vinni, és az Európa kupában ezt ugye rendszeresen megmutatni. És ebből a szempontból ugye van a Győr meg a Fradi, akik ugye más kategóriát képviselnek, de ott mögöttük az Európa Ligában, az Európa kupában éppen, ami EHF volt ugye régebben, ők rajta keresztül értékelik egy kicsit, hogy mi van Magyarországon. Különösen azóta ugye, hogy az Érdet hát leépítette a tulajdonosa, és ebből kifolyólag ugye az a csapat, amelyik egyébként még Európa kupára volt összerakva, az már nem létezik. A Debrecennek ugye nem sikerült ebben az évben a főtáblára kerülni, akikre azt gondoltuk, hogy majd mutatják, hogy milyen jók a magyarok. Tehát így maradt tulajdonképpen a Mosonmagyaróvár és a Vác, és a Mosonmagyaróvár ugye egy abszolút újonc ezen a területen, mutatnak jó jeleket, meg rosszabbakat, majd arról is beszélünk. De azért a Vácra szoktuk azt mondani, hogy itt vannak a tehetséges magyar fiatalok, és a magyar kézilabda egyik meghatározó alakja ugye a Németh András személyében, aki ezt a klubot felépítette, és az ő keze alatt formálódnak ott a dolgok. És ehhez képest ez nekem nagyon meglepő, hogy nem is tudom, hogy az András milyen állapotban lehet egy ilyen mérkőzés után, mert ő aztán biztos, hogy nem erre ehhez van hozzászokva, és nem ezért csinálja még ennyi idősen ezt az egészet, hogy ilyeneket lásson. Tehát ez ebből a szempontból is aggályos volt, és hát azért látszik, anélkül, hogy különösebben megnyilatkoznának a vezetői a klubnak, hogy azért nincs minden rendben, mert azért bejelentették ugye ezt az öt játékosnak a távozását, ugye azért az edző mizéria, ami volt náluk, az sem hétköznapi, hogy ugye új edző van, akkor azt még a bajnokság előtt kicserélik, visszahívnak tulajdonképpen jó edzőt, aki most már többször is csak ilyen beugró edző, hogy segítsen, de nyilvánvalóan nincs olyan ambíciói, hogy hosszú távon vezesse a csapatot, és ez szerintem így meglátszik az egészen. Tehát néha az érzésem a Váci játékosokat néha nézve, mintha úgy szívességet tennének, hogy ők itt ide jönnek és játszanak, és az Európa Kupa ez púpa hátunkon, mi a bajnokságban vitézkedünk, és akkor ilyen muszáj meccsként lejátszuk ezeket a meccseket a nemzetközi szintéren.
Igen. Ezt szerintem elég jól foglaltad össze. Ne is boncolgassuk ezt tovább, mert pedig szomorú volt látni. Na, nagyon kíváncsi leszek egyébként arra tét nélküli Sambré elleni hazai mérkőzésre, ami majd most következik, hogy abból mi fog kisülni. Na, nézzük a Mosó-Magyaróvárt. Az azzal együtt, hogy két mérkőzés nulla pont Norvégiában, az egy sokkal üdítőbb élmény volt, mert én azt gondolom, hogy két vállalható vereség, főleg újoncként Skandináviában. Láthatóan a Mosó-Magyaróvár nem szokott hozzá ez a kettős terheléshez. Sok a betegség, sok a sérülés, sok sebből véreznek, hősiesen küzdöttek, most ennyire tellett. Én nagyjából így éltem meg ezt a két meccset.
Igen, itt nyilvánvaló az a nagy különbség megvan, hogy az attitűdje a csapatnak mind a két meccsen, mondjuk így az első meccsnek az első felét lesz.
Az nem volt szép.
Ott azért nagyon megijedtem, hogy még egy ilyen nagy bukást fogunk látni, de aztán azért kijött, hogy ennek a csapatnak azért van tartása, és a játékosai hisznek abban, amit csinálnak, hogy azt a típusú játékot, amit összerakott nekik a Gyurka Jani, abban azért van lehetőség. De az egyértelműen látszik, hogy ennek a játéknak, amit ők szeretnének, ami egy gyors befejezésekre, egy rohanósnak mondott kézilabdára épít egy kemény védekezéssel, csak akkor tudnak nemzetközi szinten, de még hazai szinten is megfelelni, hogyha az erőléti állapotuk és olyan magas szinten van, ahol korábban volt. Tehát náluk nagyon jól látszik az, hogy a betegségek meg mindenféle problémák miatt ezek a lányok nem edzettek valószínűleg rendesen az elmúlt hetekben, és innentől kezdve már a sebesség az a biztonság rovására megy, a védekezésbe az akarat, az a hibákat kumulálja, és onnantól elindulva, hogy nem vagy a fizikai állapotodnak a teljes erejében, már egy olyan ellenféle szemben, mint a Sola vagy Sula, amelyiknek meg láthatóan ez
nem... Nekem Solának is jó.
Tehát náluk ez nem volt probléma, nem tudom, hogy ott nincs-e Covid, vagy nem tudom, mi van ott, de azok mentek mind a két meccsen az elsőtől a 60-ig ugyanabban az erővel. A játékosaiknak a felépítésén látszik, hogy ugyanaz a norvég felkészítési szisztémát alkalmazzák, mint a többi csapatuk, tehát erősek, gyorsak, kemények, lelkesek, és nehéz kontrollálni egy ilyen csapatot, még akkor is, hogyha egyéb iránt, mondjuk ha összehasonlítjuk a Viborggal, azért ez egy gyengébb alakulat volt, tehát a Vácnak azért nehezebb dolga volt, a Viborgot erősebbnek tartom, de simán el tudom képzelni, hogy a Szulától ezen a meccsen, ugye, mert azok is akkor átszaladtak volna rajtuk. Tehát ez vállalható volt, de azért néha szomorú voltam, hogy az az arca, amit az első meccsen mutatott a a Chambray Turin ellen ugye Győrben, amikor lenyűgözött a gyakorlatilag
mindenki.
Illetve a Besançon, elnézést, igen, az a másik csoport, a Besançon ellen, akkor én azt hittem, hogy fú, hát ezek itt az Európa Ligában is mindenkit megcsapnak majd. Azóta más játékot látunk tőlük, nyilván a gondjaik ezek hozzájárultak, de azért attól tartok, hogy az egy kiugróan jó teljesítmény volt, és a valós tudás az itt a kettő között van, aminek azért elégnek kell arra lenni, hogy a Zágrábot itthon megverje a csapat, és akkor valószínűleg egy kiki meccset fog játszani majd Besançonban. Mármint a jutás miatt.
Hát ráadásul úgy kiki meccset, ugye, hogy egy 8 gólos hazai győzelem után legalább arra kell nagyon figyelni, hogy ha vereség is lesz, akkor annál kisebb legyen. Mert hát igen, nagyon számíthat az egymásért.
Azért azt kell feltételezni, a Sulla meg fogja verni a
Igen, de hát norvégokról van szó, talán ők sem számolgatnak, mint a győriek, és ha játszani kell, akkor játszanak. Na, de hát ez még odébb van, úgyhogy majd akkor megbeszéljük, ha odaérünk. Ez volt már a kézi vezérlés, a mi kis podcastünk. Hétvégén jövünk majd extrával. Ez tényleg extra-extra lesz, egy ilyen különleges műsor, illetve kicsit más aspektus. Nem szeretném lelőni a poént egyelőre, reméljük lesz poén is. Hétvégén hallhatjátok és láthatjátok. Azt is köszi, hogy most hallgatotok minket.
A műsor a Béton partnere.